You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs viccer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Olyan halkan köszöntél be, Zolikám. Minden rendben?
Ennél hangosabban szoktam?
Igen, nem volt meg a kellő dinamika.
Minden rendben, ma már lenyomtunk egy klienssel egy ilyen vízum adminisztrációs ügyintézést, úgyhogy lehet, hogy ez az oka annak, kicsit sokat beszéltem, de remélhetőleg a felvételen nem fogják ezt hallani, illetve, ha már pár szó beszéltünk róla, miért ne beszélnénk megint? Bőjt napokon vagyok, úgyhogy lehet, hogy az is kevesebb energiám van kiabálni.
Na igen.
De ma már étkezés van, és főzés, és minden, úgyhogy próbálom délután 5 óra környékéig letudni a melót, és aztán eleresztjük a hajunkat.
Na igen, ugye Zoli engem is berántott ebbe az őrületbe, bár én nem nyomom annyira radikálisan, mint ő, de minden hónapban egyszer én is kihagyok egy teljes napot, ami így összességében 44 óra lesz, mert én most jelen pillanatban 20 óráig nem eszek, és 4 óráig igen, legalábbis mondjuk úgy, hogy próbálom tartani ezt az időablakot.
Te az intermittent fastinget csinálod gyakorlatilag állandóan a 24-est, ami szintén egyébként nagyon-nagyon egészséges. Olvassatok utána, nézzetek utána, nyilván nem akarunk senkit behúzni ebbe a szektába, de hogyha...
Érdemes elég, utána nézni, ha más nem is.
Abszolút. Igen, és ez nem olyan érdemes utána nézni, mint amikor mondják a lapos földhívők, hogy nézzé utána.
Hát igen.
Hanem itt komoly, legit tanulmányok vannak erről. Most már szép számmal.
És a másik, amit akartam mondani, hogy ilyenkor, tehát amikor voltak ezek a 44 órák, akkor egy ideig nagyon-nagyon jól bírja az ember, legalábbis én személy szerint, de úgy az utolsó 4 órában egyértelműen nagyon várod azt a pillanatot, amikor már lehetsz. Még azt a pillanatot is nagyon várhatják a kedves hallgatóink, meg mi is, hogy a Rep City-nél hamarosan kosár cipővel kapcsolatos akciók jönnek, azt hiszem cipőnapok, vagy cipőhetek, ezt most nem is tudom, hogy végül hogy nevezték el, de ez holnaptól érdemes lesz figyelni a Rep City-nek a Facebook oldalát, meg hát a repcity.hu-t, mert hogy kosár cipőt veszel, akkor jól jársz. És most pedig overreaction következik, mégpedig kivételesen hétvégi overreaction. 6 csapatot hoztunk ismét nektek, de mielőtt erre a 6 csapatra rátérnénk, muszáj egy picit beszélnünk arról, mert hogy nem olyan régen beszéltünk a Golden State-ről, hogy hogy változtatja meg a tájképet az, hogy Steph Curry várhatóan a playoffig hát nem lesz, megsérült, és még ugye ráadásul ez volt a lehető legjobb opció ahhoz képest, hogy mire számítottak, vagy mitől féltek a Golden State Warriors-nál. Tehát akkor egyelőre számoljunk azzal, hogy Curry már van mondjuk az első körben, de az, hogy mondjuk a Golden State Warriors addig hogy tud szerepelni, és ez mennyiben csökkenti a playoff esélyeit, hát szerintem ezek nem túl jó hírek a GSV fanok számára.
Nem kérdés, és itt akár még attól is nem nagyon, de egy picit szerintem kell félni, hogy lecsúsznak a negyedik, vagy akár az ötödik helyre. Ugye 3 mérkőzés előnyük van a Jazz-el és a Dallas-szal szemben. Abban majdnem 100%-ig biztos vagyok, hogy a tiebreaker a Dallas-szal szemben a Mavericks-nél van. Tehát ott gyakorlatilag 3 meccs előny van.
Nagyon ennyi. Szép mondat volt, Zoli. Azt mondtad, hogy a tiebreaker a Dallas-szal szemben a Mavericks-nél van.
Szerintem ez így jó. A Warriors-nak, ugye, a Dallas-szal szemben
rendben,
van, a tiebreaker a Mavericks-nél van. Uh-huh. Oké, de egyébként igen, kicsit kalandos. Azért talán meg lehetett fejteni. Már hozzá vannak szokva néző hallgatóink. Szóval még akár ettől is egy kicsit lehet félni, de a 3 meccs előny azért az komoly, főleg úgy, hogy most azért a Mavericks például Philadelphia-ba látogat majd, és a Jazznek is kifejezetten nehéz sorsolása van, tehát azért jó eséllyel, én azt gondolom, hogy ilyen 70-75-80% esélyük van arra, hogy megtartják ezt a harmadik helyet. Ha véletlenül mégsem, az azért hát nem biztos, hogy ideális lenne számukra. Bár nyilván itt a matchupok is már számítanak, mert lehet, hogy a Golden State egyébként inkább szeretné játszani mondjuk egy Mavericks-szel, vagy egy Jazz-zel, mint mondjuk egy kiegészülő Nuggets-szel esetleg el tudom képzelni.
Ezt én is.
Ezt csak ők tudják igazából.
Ezt kifejezetten el tudom én is képzelni, illetve ugye azért ezt ne felejtsük el, hogy egyrészt Curry nélkül nagyon durván szét tud esni a Warriors, tehát most azért valamit találni kell, hogy ez ne legyen egy ilyen szabad esés. Persze lesznek olyan csapatok, akikkel játszanak, és nem is igazán akarnak nyerni, tehát azokat a csapatokat talán főleg így a szezon vége felé így is úgy is megverik, de minden olyan meccs, ahol az ellenfélnek is számít, ott azért majd hát nem lesz könnyű dolga a Warriorsnak. Illetve azt szerettem volna még mondani, hogy azért az, hogy a playoffra visszajön Curry, oké, tegyük fel, hogy az első kör első meccsén már van, azért nem feltétlenül szokott ő úgy visszajönni sérülésekből, hogy két meccs alatt már is visszanyeri a top formáját, és ez ráadásul egy olyan sérülés, ahol pihentetni kell ugye ezt a bizonyos szalagot, bokaszalag, hogyha jól emlékszem, és ez azzal is jár, hogy fizikailag sem feltétlenül tudsz vele mozogni, nyilván erősíteni tudsz, de összességében szerintem még az is problémás lehet, hogy abban az első körben mondjuk Steph Curry azért nem a, még csak nem is a mostani Steph Curry, nem hogy mondjuk a szezon elejé lesz. Nem jó hírek a Warriorsnak, az biztos. És akinek viszont ez, senkinek nem jó hír a sérülés, de az, hogy a Warriors esetleg következőkben nem feltétlenül fog 10-ből 9-et nyerni, az a Memphis Grizzlies, úgyhogy kezdjük velük szerintem ezt a mai napot. Mert hogy a Grizzlies az egyik csapatunk, és jó pár dolgot felírtam, jó pár dolgot hoztam velük kapcsolatban. Ugye legutóbb arról beszéltünk, hogy talán összeállt már a védekezésük és a támadásuk, és hogy ez legit ez a dolog. Hogy azóta, mióta erről beszéltünk, most mennyire bólogatsz, mennyire mondod azt, hogy hát igen, ez a csapat, ez tényleg felnőtt, ez most már nem szerencse, nem outlier, hanem itt elég egyértelmű az, hogy a Memphis belépett legalábbis a élcsapatok vagy top csapatok közé, nyilván a contendert azt még nem merjük mondani, de mondjuk az élcsapatot.
Ez egy nehéz kérdés. Abból a szempontból nehéz, hogy zsigerből az ember rávágna, és szerintem ezzel még te is egyet fogsz érteni, hogy meg kell őket nézzünk a play-offban. Az teljesen egyértelmű, és azzal nem is érdemes szerintem vitatkozni, meg úgymond napirendre se tenni azt a kérdést, hogy a Memphis jelen pillanatban a liga legtehetségesebb fiatal csapata-e, mert egyértelműen igen a válasz. Az is egyértelmű, hogy nagyon komoly upside van bennük. Az is egyértelmű, hogy contender mélység. Itt tényleg az a kérdés, hogy már ténylegesen annyira jó kell, mint amennyire most jelen pillanatban tűnik és látszik, és erre tényleg csak a play-offban fogunk választ kapni, de jó hír az egyébként, hogyha kiderülne, hogy most még nem is annyira jó, akkor sincsen semmi, mert valahol ezt várjuk. Nyilván te, meg a nem csak a legvérmesebb, hanem bármelyik szurkolójuk azért titkon abban bízik, hogy ez egy olyan fiatal csapat lesz, ami egyébként nagyon ritkán, vagy talán soha nem történt meg, aminek mondjuk döntőig menetel az OKC lehetne erre jó példa.
De még ők más... sem voltak talán ennyire fiatalok egyébként, amikor már döntőig mentek.
Talán nem, igen, mert már 22-23 körül voltak szerintem mindannyian. Mondjuk Morant ugye ennél fiatalabb a legjobb játékosod, tehát itt igen, az már egy picit mínusz két év talán, ami nagyon-nagyon fontos lehet az ő fejlődésében. De az OKC-n kívül, ami talán nem is tökéletes példa, számomra semmilyen más csapat nem ugrik be, ami akár megfelelő példával szolgálhatna. Szóval azt mondatják velünk ugye a NBA történelemkönyvek, hogy valahol ez a szekér, ez le fog most még ragadni, kifogásni az egyik kerék, de teljesen rendben van, hogyha ez meg is történik. És nyilván, ha az első körből tovább mennek, az már egy óriási siker, én azt gondolom, ennek a fiatal csapatnak. Annak ellenére, hogy nyilván ők maguk sokkal éhesebbek már most. Nagyon-nagyon éhes az a maci, és mindent be akar kebelezni, ami az útjába kerül. Hogyha picit belemenjünk ugye a szakmázásba, amit én látok, hogy az utóbbi hetekben, hogy a támadójáték az hihetetlen erős szintre ugrott, a védekezés picit én azt gondolom visszaesett, de az is tény, hogy ez azért is megtörténhetett, mert belementek több gyenge csapattal ilyen adókapokba, mert egyszerűen érezték azt, hogy ők simán 130-125 pontot dobnak azon az estén, és nyilván amikor ilyen tempóban játszol, így rohansz, akkor többet is fogsz kapni. Eleve több possession is van, ugye, több labdabirtoklás. Szóval ez is teljesen érthető, és egyébként az életkoron kívül én semmilyen szerkezeti vagy más problémát nem látok. Még az a Steven Adams is, akitől féltünk ugye sportszakmai szempontból, mert egyébként imádjuk a csávót, mint személyiség és mint jelenség, még ő is csodálatosan belesimult ebbe a rendszerbe, és kifejezetten hasznos, és megvan a szerepe, és tudjuk már most, hogy a rájátszásban egy szoros meccsen nem feltétlenül lesz fent a negyedik negyed végén, de egyébként meg hasznos lesz az első fél időben, hasznos lesz a kezdésnél. Valószínűleg megköveteli majd időnként, hogy egy magas embert azért beállíts, de ha esetleg a másik csapat egyből ugye small ball-al indít, akkor se lesz semmi, akkor szimplán leveszed őt a pályáról, és több small ball line-upot is ki tud majd rakni a Grizzlies, amikkel szerkezetileg szakmainak semmi probléma nem lesz az égvilágon, egyedül az életkor kérdés és a tapasztalat.
Na igen, tehát amit mondtál, hogy igazából az életkoron kívül minden más jel mennyire pozitív, hát az egész szezonra vetítve, hogy a hetedik legjobb a védekezésük, ötödik a támadásuk, tehát majdhogy nem top 5-ben vannak mind a kettő kategóriában. Ez konkrétan már az elitet súrolja, hogyha ezt el tudod mondani egy csapatról. És hát a net ratingjüket is érdemes úgy nézni, hogy a Memphisnek az a fiatal csapatos vonása azért megvan, hogyha őket úgy megvered, vagy 10-15 ponttal elmész, mert mondjuk sokkal jobb dobóestét fogsz ki, akkor ők azért nem mindig jönnek vissza. Tehát nem a nagy fordítások mesterei például, ezt a mentális keménységet még csapatként egyértelműen tanulniuk kell. De egyébként a mai adásunknak az is lehet a címe, hogy megy a matek, és a Memphis is, három csapatunk is van ma, aki esélyes arra, hogy a legjobb legyen matekból. A Memphis mindenképpen az egyik, és egyértelműen ötöst kell adnunk majd Taylor Jenkinsnek ilyen szempontból is, meg szerintem az az ötös osztályzat az azt is jelenti, hogy azért ő is versenyben lesz majd az év végén az évegyzője díjért. Na de, hogy ez mit jelent? Ugye a legjobban lepattanózó csapat. Nagyon érdekes, hogy csak 17-ek védőpattanóban. És ugye tudjuk, hogy nyilván jóval több védőpattanót szedett csapat hát egy meccsen, mint támadott, tehát akkor képzeljétek el, hogyha a védőpattanóban 17-ek, akkor milyen utcahosszal kell vezetniük a ligát, hogy összességében is elsők legyenek. Brutális támadó pattanózó csapatról beszélünk. Ez az egyik, nyilván így a second chance pontokban is természetesen elsők, és ez az egyik, amivel folyamatosan nyerik a matekot, magyarán sokkal több labdabirtoklásuk lesz. De hát még ez semmi, mert emellé még jól vigyáznak a labdára, a TO százalékuk csak a hetedik, tehát a hetedik legjobb, inkább így fogalmazok, miközben az ellenfelek eladott labdáiban a negyedikek, tehát a negyedik legtöbb labdaeladást kényszerítik ki. Tehát most mindezt összevetve, ugye a Memphis azt csinálja, hogy te rádobsz a meccsen mondjuk, mit tudom én, 50-et, ők meg rádobnak 65-öt. Nyilván ezek a számok magasabbak, de hogy értsétek, hogy hát ezért nyerik ezt a rohadt sok meccset, mert állandóan többet dobnak rá. Ők egyébként sok lerohanásra is dolgoznak, és ez fel is viszi a tempót, tehát amit te megfigyeltél, hogy mostanában rohannak, gyakorlatilag egész szezonra igaz az, hogy magas tempóval játszanak, rengeteg lerohanást tolnak, azokat nagyon hatékonyan, és ez miért fontos? Mert a félpályás támadásuk azért nem jó. Tehát a TS százalékuk, hogyha azt nézed, hogy mennyire hatékonyak, és ugye ebbe a TS-be beletartozik, az is, hogy a lerohanásokból zsákolgatnak. Tehát ezzel együtt is csak 25-dik. És a másik problémájuk az, hogy 24-dik legtöbb triplát dobnak csak rá 30 csapatból, és csak a 24-dik legjobb százalékkal. Tehát a félpályás támadásuknál a tripla keveset is dobnak rá, és nem is túl jól. Ami még fontos velük kapcsolatban, tehát ezért is kell nyerni egyébként ezt a matekot, most csak kiegészítésként mondom, mert nem túl jók félpályás támadásban. Ami még fontos velük kapcsolatban, hogy a második legjobb clutch csapat a ligában, tehát ez egy jele lehet annak, hogy azért egy picit túl teljesítenek, még így is, illetve a védekezésük, hogy mitől jó, ott csak nagyon röviden extra jó gyűrűvédők, az egyik legjobbak a ligában. Nem azt mondom, hogy nagyon lekorlátozzák azt, hogy ki jöhet be a festékbe és mikor, de ott felrakni, az nagyon nehéz, és emellett pedig igazából mindenbe középmezőnyben vannak, de szóval egy szolid védekezés nagyon jó gyűrűvédelemmel gyakorlatilag ez a Memphis-i védekezésnek a receptje, illetve az említett sok-sok labdaszerzés. Tehát ugye, hogyha valaki néz Memphis meccset, akkor biztos, hogy lát legalább egy olyan jelenetet, ahol Kyle Anderson a hosszú kezeivel így átnyúl a másik játékoson, és konkrétan indul a fast break. Tehát ez a Memphis-i recept. A kérdés majd az lesz, hogy a rájátszásban ez mennyire fog működni, ezt majd egy külön adásban szerintem megbeszéljük. Van-e még bármi a Memphis-szel kapcsolatban neked, Zoli?
Igen, egy érdekes statisztikát találtam egyébként. Nem akarom lelőni a point, de valószínűleg egyértelmű lesz a megfejtés, mivel ez egy nagyon fiatal csapat. Kíváncsi, hogy kitalálod-e azt a játékost, aki a Memphisből top 10-ben van, 13-14-es szezon óta összeadódott plusz-minuszt tekintve. Tehát, hogyha az összes meccsen a pluszt, még nyilván a minuszt is ugye hozzáadod ez az egyenlethez, kijön egy top 10, és ki az, aki ott van a Memphisből ebben a top 10-ben. Mondom, egyszerű lesz kitalálni igazából, hogyha már 8 évre visszamegyünk, más nem is nagyon lehetne szerintem csak ő.
Hát, vagy Kyle Anderson, vagy Steven Adamsnek kell akkor lennie.
Így van, és Steven Adams, és rajta kívül mondom, ki van benne még a top 10-be, egyébként ő a 9. Első Steph Curry, második Chris Paul, harmadik Draymond Green, negyedik LeBron James, ötödik Rudy Gobert, hatodik James Harden, hetedik Kyle Lowry, nyolcadik Paul George, 9. Steven Adams, egy bizonyos Giannis Antetokounmpo előtt.
Wow.
Ami azért elég komoly így. Aha. Ő az egyetlen nem all-star, és hát gyakorlatilag én azt mondom, az egyetlen nem szupersztár. Ebben a tízesben, bár nyilván Rudy Gobert vagy Kyle Lowry-t, vagy Paul George-ot, mondjuk nem feltétlenül teljesen felső kategóriás szupersztárként tartjuk számon, de azért sztárokként.
Igen, én nekem pedig a Memphisről még annyit, hogy Ja Morant egészen lenyűgöző, meg kell találni a Memphisnek a jó egyensúlyt, hogy ezt playoffba is tudja folytatni, mert most szerintem nagyon jól csinálják. Tehát azt akarom mondani, hogy amikor többieknek nem megy, akkor Morant 40-et dob. Amikor a többieknek megy, akkor Morant dob 20-at, és kioszt 9 asszisztot. Hogy mennyire szinergikus, inkább azt mondanám, mennyire harmonikus a működésük. Ez lehet egy nagyon nagy előny, mert sok más előny el fog fogyni a playoffban, úgyhogy erre kíváncsi leszek támadásban Memphis-i részről, illetve arra is, hogy ha esetleg a Golden State jelentősebb távolságba visszaesik tőlük, 2-3, inkább 3-4 meccsre, akkor mennyire kezdenek el majd pihentetni, mert simán benne van a pakliban, hogy back-to-back második felén akkor Morantet kiveszed, és talán még egy dolog, bocsánat, hogy eddig beszélünk a Memphisről, Jaren Jackson Jr.-nak szerintem lassan helye van az év védő ötösében, nem fogom azt mondani, hogy ő az év védője, mit szólsz ehhez, Zoli?
Jó kérdés, nem tudok teljesen nem egyetérteni vele, de nehéz lesz idén azért ez.
Oda bekerülni.
Szerintem.
Igen. Hát nyilván, hogyha nagyon posztonként nézzük, akkor lehet, hogy az első és a második legjobb védő az 4-es-5-ös, ugye Draymond Green és Rudy Gobert, és hogyha így akarod összeállítani az ötöst, akkor persze azt mondom, hogy oké, de hogyha egyébként nem is így kellene összeállítani szerintem, de hogyha nem így állítod össze, akkor meg szerintem Jaren Jackson Jr.-nak
ott a helye. Igen, JJ-t preferálom én is. Most olvastam olyan, szerintem kicsit őrült elemzéseket, hogy Mobley már olyan szinten van, hogy first team, de az igazság, hogy főleg, hogy most, hogy Ellen kivált, és erről már kicsit beszéltünk, és ma szerintem nem csapatunk a Cavs, de érdekes sztori ez, hogy azért statisztikailag, amikor Mobley ül, nem rosszabbak, viszont most, hogy Ellen kivált, hát lényegesen visszaestek. Ugyanakkor meg egyéb advance védekező statok, meg ugye imádják Mobley-t, és a szemteszten is azt látjuk, hogy amiben rohadt jó az, hogy a kicsi embereket nagyon jól le tudja követni, illetve nagyon gyorsan vissza tud érni besegítésből, tehát nála ebben talán senki sem jobb, de mégis azért a védekező IQ talán nincs olyan szinten ott például, mint egy JJJ-nél, és szerintem azért itt fontos, hogy van egy 3 év előnye.
Így van.
És én is sokkal inkább benne gondolkodnék például, mint Mobley-ba. Mobley egyrészt nyilván újonc, még másrészt pedig szerintem egy nagyon hangyányi túlértékeltük éden a védekezését, nyilván fenomenális védő, ahhoz képest, hogy újonc, és ahhoz képest, hogy újonc magas, de még azért neki kell fejlődni elég sokat, ahogy egyébként JJJ tette, mert bár sokat kiült az első 2 évében, nem is volt ennyire jó, amikor játszott akkor sem, ami természetesen tökéletesen logikus.
Nagyon rövid időre látogatunk át keletre, mert nem igazán van mit mondanunk, legalábbis nekem nem sok. Indiana Pacers a következő csapatunk. Az ő szezonjukat, amikor értékeljük, ugye 2-3 hét, és itt vannak már a búcsúzó adások, akkor sokkal többet tudok majd arról beszélni, hogy ennek a szezonnak milyen értelme volt, jó-e, hogy vagy nem jó, hogy így alakult. Most azonban először szögezzük le, hogy védekezésben 26-ok, támadásban 18-ok, ami nem rossz. Továbbra is igaz az, hogy ez a legrosszabb clutch csapat, és ezt azért hangsúlyozom, mert az Indiánának gyakorlatilag nem itt kéne lennie, és ez még mindig igaz a mai napig, de mivel hátulról jelenleg az ötödikek, ezért teljesen más irányt vett szerintem a szezon, mint számítottak rá, és hát szép csöndben TJ Warrennél is bejelentették, hogy igen, egészséges, vissza tudna térni, nem fog. Úgyhogy azért itt az első jelek, hát Brogdont is maratoni hosszúságra ültették ki, tehát elvileg ő sokkal hamarabb jöhetett volna vissza, Duarte-val is óvatosak, maradjunk annyiban, hogy Tojás Hayakon fognak járni. Hát itt igazából szerintem annyi volt az egyetlen, amit így érdemes volt megnézni, hogy van-e valami feltűnő változás a Halliburton csere óta. Védekezésben visszábestek, támadásban jobbak lettek. Nagyon meglepő ez, amikor Halliburton is Hild érkezik, ugye? Nincs az az edző, aki ezzel a párossal védekezésben csodát tudna tenni, ezt azért tényleg tegyük hozzá. Több lett a rádobott triplájuk, több lett a pick and roll, ez mind Halliburton, aki itt egyébként kicsit ilyen Doncic-szerűen próbál időnként használni Carlisle. Látok is ebben fantáziát, még a sose lesz
annyira jó. Inkább ilyen nagyobb Chris Paul-t látok, bár egyik se jó példa, mert...
Most így a rendszerre gondoltam elsősorban.
Ja, rendszer. Hát, hogy igen, sokat van, nem akarom azt mondani, hogy featuring-elve. Szia, Szemi.
Ha mondjuk, hogy rengeteg döntést hozhat a pályán, és ő a központi döntéshozó.
Ezt nagyon szépen körbeírtuk 8 szóval.
Igen.
De igen, hát sajnos ugye az itt akadályokba ütközött. Várjuk a megfejtéseket, vagy jobb javaslatokat majd kommentekbe a featuringre. Lehetőleg egy vagy két szó legyen.
Szerepeltetni egyébként nagyjából. Igen.
Az nem rossz, igen. Halliburton lejátszotta talán élete legrosszabb meccsét, ugye most pont a Memphis-ed ellen valószínűleg láttad. Egyébként kiváló, szenzációs, gyakorlatilag 20-10-et átlagol. 63%-os TS környékén, vagy 65 is talán, amikor megnéztem egy 4-5 napja, amióta a Pacershez igazolt, hát továbbra is fájt a feje a Kings fanoknak, én azt gondolom. A Pacers szurkolók helyében pedig én nagyon-nagyon élvezném ezeket a heteket, mert van egy potenciális fiatal szupersztárunk a keretben, egy új játékos, elindítottuk végre a rebuildet, beindult az a tank viszonylag hatékonyan. Az egyetlen félelmem, amit mindig elmondok velük kapcsolatban, hogy jövőre már megpróbálnak jók lenni majd Warrennel. Lehet, hogy bemagyarázzak maguknak, hogy nekünk már megvan a szupersztárunk, csak őt kell fejleszteni, Halliburton személyében természetesen is, és köré építjük majd a bajnokcsapatot. Én nagyon remélem, hogy még egy szezont esetleg megpróbálnak ezzel a mentalitással, és Warren természetesen játszhatod, megpróbálsz ugye értéket csinálni belőle, már lassan neki lehet, hogy lejár a szerződés.
Nem lehet, hanem konkrétan ő nyáron szabadügynök lesz, úgyhogy egyelőre...
Most nyáron?
Aha.
Na, az mondjuk érdekes. Tehát, hogy megpróbálod egy kicsit ilyen akciós szerződéssel ott tartani, és abban bízva, hogy később pénzt tudsz belőle csinálni? Te mit csinál, valószínűleg ezt, nem?
Hát ezt igen, mert nem tudom, hogy hány csapat lesz, aki bepróbálkozik érte az elmúlt évek tükrében, és nyilván nem a teljesítményéről, hanem a sérülékenységéről beszélünk.
Gyors lezárás kitekintés. Mennyit most Warren ezzel a közelmúltbeli sérülés előélettel a mostani piacon, ami mondjuk szarpiac, tehát abból a szempontból előnyben van, viszont nyilván a saját játéka, illetve egészsége az meg nagyon lehúzhatta az árát, tehát mindenképpen 20 alatt kell gondolkodnunk, hogy szerinted még így is lehet akár esélye 20-ra évente?
Szerintem igen, csak az évente szót váltsuk át egy évre. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy
egy,
itt...
Egy éves és egy nagy szerződés.
Egy éves nagy szerződés, esetleg két éves, vagy kettő.
2x40 és csapatopció a második mondjuk?
2x20, úgy érted?
Ja igen, 2x20, bocsánat.
2x40 lenne. És csapatopciós a második, igen. Ezt el tudom képzelni, hogy ezt odaadják neki.
Nagyon kíváncsi leszek, hogy valaki bepróbálkozik ennél nagyobban. Csak nem lesz olyan hülye csapat, aki kimaxolná, hát nem tudom elképzelni, olyan nem létezik.
Nem, itt az a kérdés inkább, hogy vajon például valaki megmeri azt kockáztatni, hogy mondjuk ajánl neki 15 milliót, de 4 évre.
Igen, az is egy jó kérdés.
Mondjuk azt, hogy 4x60. Ugye? Az érdekes kérdés lesz. Nagyon érdekesek egyébként a különböző on-off statisztikák is a Pacersnél. Tyrese Halliburtonnel olyan masszív mínuszban van. Egyébként az egész kezdő folyamatosan masszív mínuszban van. De ez azért sem csoda egyébként, mert a kezdő center az nagyjából ugye Isaiah Jackson, aki nagyon-nagyon nem bír érvényesülni. Tehát jó támadó pattanózó, mint ahogy ez egyébként a padra is igaz, a padnak a két magas embere, ugye Jalen Smith meg Tristan Thompson, ők is csak támadó pattanókban jók, és ennek megfelelően támadó pattanóban jó is az Indiana a csere óta, védő lepattanózásban viszont tragikusak, és ez az, ahogy tényleg agyonverik a kezdőt a palánk alatt, a Halliburtonnek a hát ilyen plusz-minusz mutatóját is nagyon lehúzza, ezzel szemben Buddy Hield plusz 27,7. Tehát annyival jobbak, hogyha ő pályán van. Amit egy dolog magyaráz, elmondom, ugyanolyan a védekezés, mikor pályán van és nincs, ez már meglepő egy picit, de a támadó játék az nagyon jó vele, és nélküle 92,3-as. az így azt hiszem, hogy a nem létező kategóriát meríti ki, úgyhogy ez a csapat jelen pillanatban most a padjából él, mármint mondhatnánk, hogyha nyernének, de nem nyernek és nem is akarnak, úgyhogy jól van ez nekik így teljesen. És akkor, ha már említettük a cserepartnert, a Sacramentót, menjünk most el a Kingshez, mert hogy Sacramentóban is történt egy csere, és gyakorlatilag nem változott semmi, sem a mérlegükön, támadásba, a védekezésbe is hasonlóan rosszak, főleg védekezésbe, de ezt a számlájukra írom, hogy védekezésben egy picit azért javultak, és egy-két más változás is volt, de először átadnám neked a szót. Zoli, gondolom nagyon sajnálod szegény Saboniszt, de azt is ki kell jelentenünk, hogy gyakorlatilag jól látható és bejósolható volt, hogy mi fog történni már a csere időpontjában is, hogy ez semmi érdemi változást nem fog tudni így hozni, legalábbis ebben a szezonban, és ez azért rendkívül szomorú, mert ők nyerni akarnak. Ez a csapat úgy ennyire rossz, hogy egész évben nyerni akar, hogy nem tankol. Ez a félelmetes.
Így van, fején találtad a szöget, és amikor a Sabonis csere megtörtént, nyilván úgy értékeltük, ahogy, és nem amiatt, mert nem imádjuk egyébként Sabonist, mind a ketten nagyon jó véleménye vagyunk róla, és szerintem egyébként reálisan a helyén kezeljük, tehát nem találjuk őt szupersztárnak. Azt sem gondoljuk, ami a másik véglet, hogy minden idők legrosszabb osztárja, ami egy baromság szerintem, tehát legalább 5-6-ot fejből tudnék mondani. És ugye most már egy kétszeres osztár, tehát nyilván ez már eleve kizárja ezt a hülye véleményt. Szóval magával a játékossal nem volt semmi baj, magával a fittel sem volt akkora baj, mert bár nem tökéletes fitek ők ketten egymás mellett, ugye Fox-szal, nem is rosszak. Tehát eleve megvan ugye a kicsi, magas dinamika. Igazából a játékstílusok is okés, tehát ugye Sabonis nagyon jó playmaker, nagyon jó screen setter, mind a kettő tehát nagyon jó elzárásokat ad, ami Foxnak nagyon-nagyon jó, hiszen hihetetlen atletikus, és akár ugye elzárások nélkül is megtalálja az útját a gyűrűig, de elzárásokkal, főleg, hogyha van ugye egy olyan játékos, mint Sabonis, aki egyrészt low post veszélyt is jelent, illetve ugye feladásokat, alley-oop, lob veszélyt is jelent, és a kettőnek a kombinációja gyakorlatilag előteremti Foxnak azt a lehetőséget, hogy a gyűrű támadás közben válassza meg az opcióit, és amikor ennyi opció áll rendelkezésre egy jó játék befejezésre, akkor ott előbb-utóbb nagyon-nagyon potens, domináns, úgynevezett one-two game, tehát ez az egy-kettő játék alakulhat ki köztük, és szerintem ez nagyon rendben lesz a jövő évre. A pick and roll Fox-szal az hihetetlenül jól fog tudni működni, és egy nagyon jó offenszt fel tudsz húzni majd e köré. A legnagyobb probléma nyilvánvalóan a Kings-el, ami évek óta a legnagyobb problémájuk, ugye a védekezés, és hogy ebben hogyan fognak előre lépni, valószínűleg egy új edző kell hozzá majd, és valami séma változás is, vagy filozófiai váltás, nem tudom. Tehát itt alapvetően ez az, ami esetleg meghozhatja majd a várt eredményt, és egy közös off-season, egy közös tábor után, egy közös camp után, talán ez meg is fog egyébként történni jövőre. Én legalábbis drukkolni fogok nekik, hogy akkor már azt hiszem 18 év után, talán 19 év után újra visszajussanak a play-offba.
Igen, azzal, hogy elment Hield és Halliburton, már automatikusan javultak is védekezésben egyébként, nagyon szép adatok is mutatják ezt, ahogy a Kings az volt 29. 30. most 28. de hogyha csak rászűrök a csere óta lévő időszakra, akkor 18. Szóval azért itt egy nagy előrelépés már történt, de amit mondtál, az nagyon fontos, tehát másik edzőkkel nagyon vicces, ha belegondolunk abba, hogy Luke Waltont elég egyértelműen a 30. helyre soroltuk az edző listánkon, és azon gondolkoztam, hogy ez érdemben biztosan változott, azzal, hogy Gentryt neveztet ki? tudsz
nem,
mondani.
Nem, én Gentrile, mint ilyen interim edzőre tekintek abszolút, nem tartom őt hosszú távú megoldásnak, és azért is beszélek róla így, ahogy, tehát, hogy új fent edzőváltásról beszélünk. Számomra automatikus és természetes, hogy itt továbbra is ebben gondolkodunk, annak ellenére, ugye, hogy már Gentry van egy ideje.
Igen, mert hogy azt akartam kimondani, hogy Gentry valószínűleg a legrosszabb edző a ligában jelenleg. Tehát, hogy nem olyan sok dolog változott Walton óta.
Top 5, igen. Így van, és erről beszélgettünk is ugye Facebookon Gáborra, hogy ő sincs jó véleménye Gentryről.
Ez a Kings fan Gábor, hogyha valaki esetleg megkavarodott így volna.
Így van, a két rezidens országos Kings fanunk közül az egyik. És egyébként ez egy érdekes a Gentry reputáció, mert ha a Suns időkből indulnánk ki, hát nem gondoltuk volna, hogy onnan ekkorát fog zuhanni 10-12 év alatt.
Igen. De hogyha a New Orleans időkből indulunk ki, akkor teljesen helyben vagyunk. Tehát
akkor már voltak erre. Úgy halójelek, igen.
Igen. Még azt szeretném mondani velük kapcsolatban, hogy van két, az igazság kedvéért tegyük hozzá kategória, hogy második legrosszabb clutch csapat, és második legjobban dobják ellenük a wide open triplákat, tehát szerencséjük az garantáltan nincs idén. Mondhatjuk, hogy a legszerencsétlenebb csapat. Csak az a baj, hogy ez mondjuk 4-5 plusz győzelmet jelentene, tehát nem arról van szó, hogy itt egy play-in teteje, play-off csapat ennyire szerencsétlen, hanem egy play-in alja csapat ennyire szerencsétlen. Ezt fontos hozzátenni. És hogy mit is csinálnak annyira rosszul egész évben, és azóta is, az egyik az, hogy szarul védik a gyűrűt, és emellé sok gyűrű közeli kísérletet engednek. Hát ez egy elég szörnyű kombó, maradjunk annyiban. A másik pedig, hogy kevés triplát dobnak, azt is rossz százalékkal. És a két felsorolt problémát Sabonis vajon mennyire javítja, ezen röhögök azóta, amióta ezeket a statokat kigyűjtöm, hogy ha már szerzel valakit, és ez a két fő problémád, akkor szereztél valaki olyat, aki nem védi jól a gyűrűt, és nem tud triplázni. Na mindegy, ez így egy kicsit vicces. Egyébként sokkal többet büntetőznek, mióta Sabonis van, úgyhogy azért vannak dolgok, amiben tudtak javulni, és hát a Sacramento Kings szezonja az összefoglalva is ennyi, hogy próbálkoznak, de gyakorlatilag mint malacai égen, tehát kaparnak, nem jutnak előre, és lehet mondani azt, hogy ez most már egy átmeneti időszak lesz, de ez a Sacramento Kings még mindig nem pihentett senkit, fullba, egyértelműen tank nélkül ennyire rosszak, ennél csak jobb jöhet. Igazából ezzel tudom ezt lezárni. Nem tudom, bármilyen biztató gondolatod van-e?
Az egyetlen biztató gondolat talán az, hogy jövőre jobb lehet ez a gárda. Én most már tényleg azt várom, hogy a play-int azért elérjék jövőre. Play-inben nem voltak tavaly az előző szezonban se, ugye?
Nem.
Nem voltak. Csak közel voltak hozzá, azt mondom, a vége fele. Play-int azért várok most már tőlük jövőre. Ennek a duónak egyszerűen legalább a play-inbe oda kell érnie.
Na akkor menjünk vissza keletre. A következő matek feladatokat kiválóan végző csapat a Toronto Raptors. 13-ok védekezésben, 14-ek támadásban, ami nagyjából helyén van ahhoz képest, hogy ugye a keleti 7. helyen állnak, de azért tegyük azt hozzá, hogy a Torontónak még a 6. és talán az 5. helyre is van esélye, hogyha kitart ez a mostani forma, amiben én nem merek bízni egyébként. Miért jó matekból a Toronto? Azért, mert 3. támadó lepattanóban, egyébként ők is szarok védekező pattanóban, de annyira, hogy ez csak 25-ek, ami azért már nem akármilyen szélsőség. Szintén vigyáznak a labdára, akár csak a Memphis. 5. legtöbb, vagy az 5. legjobb egyébként a labdaeladási arányuk közben. A legtöbb labdaeladást kényszerítik ki az ellenfelektől. Gyakorlatilag meg is van, hogy miért jó matekból a Toronto. Az nagy különbség viszont a Memphis-szel szemben, hogy a Toronto nem fut annyit, alacsony tempójú csapat, pedig nem arról van szó, hogy egyáltalán nem próbálkoznak transition-nel, hanem arról, hogy maga a félpályás támadása a Torontónak szerintem lehet, hogy a leglassabb a ligában. Tehát ha csak ezt az egy kategóriát nézzük, talán a Dallas még ennél is lassabb, de nagyon lassan támadunk, és miért is kell a Torontónak ennyire jónak lenni matekból? Nos, azért, mert a TS százalékuk a csapat szinten a 27. a ligában. És az is nagyon érdekes, hogy ez miért van, mert ennek megpróbáltam ugye utána menni, főleg, hogy a kedvenc csapatomról van szó. Nos, a triplákat nem dobják annyira rosszul, és nem is dobnak annyira kevés triplát rá, tehát nem ez a fő oka, hanem az, hogy van ez az egész kísérlet ezzel a egyszerre 4-6-9 magas cserélhető játékost pályán tartunk, akik védekezésbe tudnak cserélni, meg ugye FanFleet, hogy van ez az egész kísérlet. És ennek a kísérletnek vannak bizonyos hozadékai, mert hogy nem Kawhi és nem Paul George, nyilván a Clippershez érdemes hasonlítani, tehát nem ők vannak a pályán, így nincs egy kb. Történelmileg is elit középtávolizó, Kawhi Leonard, és nincs egy olyan játékos, aki elit pull-up triplázó, mint amilyen Paul George. És ezért nem lesz valami jó a dobás kiválasztásod, hiszen Fred VanVleet nem az a klasszikus pick and roll irányító, ő nem fejez be túl jól a palánk alatt, ő maximum visszalép és dob egy triplát. Viszont akiknél meg így a labda van, azok sokat ájzóznak, a második legtöbbet egyébként a Toronto az egész ligában, 10% fölött van a hat gyakorisága ennek a statnak, és ráadásul szörnyű hatékonysággal, mert hogy, tehát ha nem vagy Kevin Durant, ha nem vagy Kyrie Irving, ha nem vagy mondjuk Chris Middleton, és még 4-5 nevet tudnék mondani, akkor összességében nem teszel túl jót a csapatodnak azzal, hogy ájzózol. De mivel ilyen a szerkezet és a Toronto, ezért folyamatosan mismatch-eket tud találni, ezért sokkal több lesz az ájzó helyzet, és ezeket rosszul, összességében meglehetősen rosszul dobják. Ezen kívül pedig ugye a kettesek és a gyűrű közeli kísérleteknek a százalékai rosszak még. Ebben nagyon nagy szerepe van annak, hogy nincs egy értelmes center, aki be tud fejezni, és ha leszámítom az elmúlt 3 hét Achiuáját, akkor gyakorlatilag bármilyen magas ember, aki pályára került Torontóba, azt nézegettük, hogy így zicsert hagy ki, félhorgot hagy ki, mindent, ami közel van a gyűrűhöz kihagy, ha csak nem zsákolás, de néha még azt is. És ez alapján már is nem olyan meglepő, hogy a Torontónak ennyire rossz a hatékonysága, szar a dobás kiválasztás, ami kicsit együtt jár ezzel a szerkezettel, Nick Nurse-nek még ezt kell majd ott a laborban valahogy átalakítani jövőre, hogy az, hogy a matekot megnyered, az tök jó, ezért vagy ott, ahol, de sokkal előrébb lehetnél, és sokkal jobb lenne, hogyha nem lenne ennyire szar az a bizonyos TS százalék csapat szinten. Még hoztam pár dolgot, de most hagylak megszólalni, bocs Zoli.
Elég sokat nézem ugye a csapatodat, vagy csapatunkat, hogyha hívhatom ennek. Nekem a második, harmadik csapatom volt versenyben ugye a Denverre, és hát Scotty hipergyorsan az egyik kedvenc újoncom, és ugye egyáltalán az egyik kedvenc játékosommal válik. Én hihetetlen potenciált látok benne, és én jobb atlétet is látok egyébként benne, mint te. Nem olyan stílusú, típusú robbanékony játékos, aki begyorsul a pályán, mint mondjuk Giannis vagy LeBron, és tényleg 120-szal megy, és átgázol mindenkin, hanem ő lassannak tűnik időnként, de amikor meg akkorát ugrik tényleg, hogy a feje a gyűrű felett van, és kicsivel a büntetővonal után ugrik fel, és úgy fejez be egy fastbreaket, egy gyorsindítás zsákolást, akkor azért hát átértékelődnek ezek a dolgok, és hát ugye hihetetlen erős. Hát ez a srác, ez úgy is hihetetlenül erős, hogy még fognak ugye izmot rakni rá.
Igen, egy őserő gyakorlatilag.
Gyakorlatilag egy őserő, úgyhogy egészen elképesztő. Nyilván le kell tisztulni a játékának, és technikailag fejlődnie kell, de én, mint playmaker, ballhandler, sőt, még egyébként shooter is nagyon sokat látok benne. Tehát a dobással szerintem nincsen abszolút baj. Még egy picit lehet itt-ott csiszolni ugye a technikán, a dinamikán, de biztos, hogy szupersztár lesz, számomra nem kérdés. Itt a kérdés tényleg annyi számomra vele kapcsolatban, hogy ilyen top 10-ben csúcsosodik ki, tehát ilyen top 10 környékén, ugye tudjuk, ezek a Jimmy Butlerek, akiket mondjuk sztárnak nevezünk, de nem minden évben feltétlenül, vagy egy évről évre úgynevezett perennial top 5-ös játékos lesz. Szerintem az utóbbi egyébként erre van nagyon nagy esélye. Hogy a Torontónak mik a problémái? Reddit is imádom VanVleetet, de az egyetlen komoly probléma, amikor olyan nagy usage-ra rendelkező, de alacsony, kifejezetten alacsony, tehát 100, bőven 190 centi alatti labda kezelőd van a kezdőben, az a probléma, hogy nagyon sokat fogják duplázni, és azt többször megfigyeltem már, hogy a Raptors ellen alapjáték, hogy duplázzák VanVleetet, aki jó passzoló, de azért nem egy elit passzoló, ez az egyik probléma, a másik pedig az, hogy nyilván kicsi, és nem lát ki annyira. Tehát így azért meg lehet akasztani általában a Raptors védekezését.
Mármint támadójátékát, de igen.
Igen, a támadójátékát, bocsánat. Tényleg ott van a legtöbbet duplázott játékosok között VanVleet. Amúgy meg nincsen második számú igazi labdakezelő. Tehát mindenki
hát
tud
azért Siakam az bőven beleesik ebbe a kategóriába. Gyakorlatilag nem hogy második számú, hanem Siakam mostanában első számú labdakezelő, többet van.
Siakam egy szenzációs idényt fut, és egyébként hihetetlen az a Raptor szurkolókkal való kapcsolata, hogy honnan fordult át megint most ugye pozitívba, úgyhogy már imádják, meg a mémeket csinálnak, meg meg kirakják ugye a táblákat a meccsen.
Pascal Fornication például, csak hogy a te kedvenc sorozatodat is ide versük.
Igen, abban a szempontból mindenki igazad, hogy nála van a labda, de úgy értettem, ugye, hogy azért meg játékokat is hívtok rá, de nem az a labda kezelő, aki mondjuk irányítóként meg fogja oldani. Tehát most, és főleg az alsó posztokra gondoltam, egyébként nyilván ő egyébként kiváló lenne, hogyha lenne előtte még egy olyan igazi labdakezelő, vagy mondjuk átstruktúrálnak a csapatot, mert nyilván nem azt mondom, hogy nem lehet ugye Freddy és Siakam köré bajnokcsapatot építeni, csak akkor kéne egy szupersztár gyakorlatilag, aki egyébként lehet Scotty Barnes, szóval ez is egy érdekes a dolog a csapatépítésnél, hogy egyébként meg lenne neki szerintem a potenciálisan bajnoki címhez elég jó második és harmadik számú játékos, csak az a baj, hogy nagyon nagy diffi van ugye az életkorban, nem egy síkon mozognak úgymond, hanem picit ugye most fog még Barnes bemenni abba a síkba, amikor kezd már szupersztere válni, a másik kettő meg most a következő 2-3-4 évben fog kimenni majd, vagy elkezdeni kimenni ebből, úgyhogy ha ez nem lenne, én extra optimista lennék a közeljövőt illetően is, így inkább azt érzem egyébként, hogy a Raptors akkor tud majd bajnoki címre érdemes hivatott csapatot építeni, amikor Scott ilyen 25-26 körül lesz, és már egy másik garnitúrával, új szerződésekkel. De addig is nagyon-nagyon izgalmas ez a csapat, nyilván Scottyval minden izgalmas, tehát körbevetni időt abszolút veteránokkal is, akik 2-3 év múlva sem lesznek már ott, én akkor is ezt mondanám, de így meg aztán főleg, és szerintem a play-ban sem lesz könnyű ellenfél a Raptors, főleg, hogyha ugye fel tudtak jönni az ötödik helyre. Nem tudom, hogy neked erről mi a véleményed, illetve erről a dinamikáról, hogy túl öreg esetleg pont Scotty, az a két játékos.
Hát ez egy jó kérdés, ugye 26-27 évesek, Scotty meg 20, úgyhogy összeérhet a kettő, hogyha a FanFleet jól öregedne, amiben nem vagyok biztos, de mondjuk a zőmestere Kyle Lowry volt, aki nagyon jól öregedett. Siakam szerintem ő jól fog. Őt féltem kevésbé ilyen szempontból, Siakam nem az atletikus képességére épít, védekezésben igen mondjuk, szóval az nem lenne jó, hogyha ott jelentősen visszaesne. Meglátjuk, hogy a következő 4 év ilyen szempontból hogy alakul. Én azért az, hogy állandó top 5-ös játékos lesz Scotty Barnes, az tényleg ilyen, kicsit ilyen legeslegjobb kategóriának érzem, amit ha most fogadni kéne, az álmaimban természetesen szó nélkül rátenném a házat is, de úgy élőben ezt nem merném megtenni. Scotty Barnes minden esetre több olyan meccset mutatott, több olyan jelet mutatott, ami alapján teljesen reális azt feltételezni, hogy 3 év múlva ez egy sztárjátékos lesz, és az is lehet, hogy már mondjuk 2 év múlva, de még óvatosan bánnék vele, mindenesetre az tök jó, hogy megkapta a lehetőséget. Úgy kezdted a mondanodat, hogy hát mi is a baj a Raptorzal, hát a legnagyobb baj, sőt szinte az egyetlen igazi baj a Raptorzal, ami miatt nincsenek még följebb, az, hogy ez valami félelmetes, hogy mennyire 6,5 személyes csapatról beszélünk, és ebben Nurse keze is benne van, és azt gondolom, hogy Nurse is egy picit hibázott. Ő ugye azt csinálta, hogy az elején játszatta azokat a játékosokat, akikről azt gondolta, hogy a rotáció tagjai lehetnek, Watanabe-t, Swee Mikhailuk-ot, Bentont, aztán az első, második hiba után ezeket a játékosokat teljesen lejegeli, és már jó ideje playoff rotációval játszik a Raptors, aminek meg is lett az eredménye, mert rohadt sokat játszanak az említett játékosok például, OG Anunoby se bírja a terhelést, folyamatosan sérült, FanFleet is sérülget, Barnes sem volt teljesen mentes a sérülésektől, még Siakam tűri legjobban ezt, de ez nem jó így alapszakaszra. Nem gondolom, hogy ez egy olyan szezon, ahol reálisan bajnok esélyes a Raptors, hogy ezt igazolhassuk. Viszont ugye az nagy dilemma, hogy amint berakod Mikhailukékat, és akkor még az igazi végét nem is mondtam a rosternek, nem tűnnek NBA játékosnak, vagy ha igen, egy-egy meccsre jók, de aztán a következő meccsen már nagy hibákat vétenek. Magyarán 6,5 személyes ez a csapat, és abból egyetlen egy gárd van. Jó, Gallinari Juniorral 2. Szóval az tök jó, hogy ennyi 6-9-es játékosod van, de legalább a padra tök jó lenne valami szerkezet, mert ezek a magas emberek is, ugye, Achiuwa, Boucher, Cambridge, ezek a magas emberek mindegyik csereszintű, és azért folyamatosan a pályán kell, hogy legyenek, mert ők még valamennyire legalább játszathatóak. És most ehhez jött hozzá Ted Young, aki egyébként szerintem katasztrófa, van egy-két meccse, amikor bedobja a saroktriplát, messze ezzel a leghasznosabb, nagyon rosszul néz ki az a csere a Toronto szempontjából, úgyhogy ezt is mindenképpen meg akartam jegyezni, meg még annyi van, hogy ugye a védekezés maradt a szokásos annyiban, hogy sok wide open triplát hagynak, de egy kicsit túl sokat. Mert ez is önmagában hordozza, hogy ilyen játékosokkal ugye végig cserélgetni akarsz, végig rohangálni akarsz, azt akarod, hogy a hosszúságoddal sok labdát szerez, a hosszú karokkal és a gyorsaságoddal, de ebbe, ha egy hiba csúszik, akkor garantált open tripla. Tehát abban a pillanatban tök üres hármasa van az ellenfélnek, emiatt van elsősorban úgy érzem, hogy a Raptors csak 13. védekezésben, ami azért nekem csalódás. Tehát magát az emberanyagot nézve ennél jobbnak kellene lenniük, és hát nyilván az se segít, hogy nem tudnak gyűrűt védeni, mert nincs egy értelmes magas ember. Úgyhogy azért megvannak itt azok a problémák, amin látszik, hogy ez az idei csapat, ez nagyon defektes, és Nick Nurse ilyen kompromisszumokat köt folyamatosan, hogy na most akkor ez egyik ujjamat megharapom, de aztán matekból jók leszünk cserébe. Tehát a Raptor szezonja gyakorlatilag erről szól, és kíváncsi leszek erre, hogy mondjuk az 5. helyre feljönne a Raptors, attól én még azt mondanám, hogy bárki ellen esélyes az első körben. Most kéne megnyilatkoznom, akkor nem. Szerintem a Raptors senki ellen nem lesz esélyes az első körben.
Ebben egyetértek, igen. Ugye a kérdésem az volt, hogy könnyű ellenfél lesz, hát szerintem egyáltalán nem lesz könnyű ellenfél, de esélyes nem lesz szerintem se. Az első körben gyakorlatilag mindegy, hogy melyik csapat végez előttük a 4. helyen. Lezárva ugye a védekezés is, és mondjuk az Achiuva témát, hogy olvastam egy nyilatkozatot tőle, illetve Nurse nyilatkozta róla, hogy Achiuva azt mondta neki jó pár hónappal ezelőtt, amikor egyszer elé állt, hogy ha bárki nagyon elkapja a fonalat egy meccsen, és ugye forróvá válik, bedobnak mindent, akkor forduljon nyugodtan hozzá bizalommal Nurse, és majd ő elzárja ezt a csapot, elzárja a meleg vizet. És Nurse nagyon szépen fogalmazott, hogy, és így mondta szó szerint, hogy Achiuva azt gondolja magára, hogy jó védő, és egyébként én is egyetértek vele. Tehát egy ilyen fura, hogy azért nem azt mondta, hogy jó, nagyon jó védő, mert nyilván azt nehéz lenne mondani. Achiuva tényleg egy olyan játékos, aki nagyon jó mentalitással rendelkezik, nagyon-nagyon akar.
Egy fantasztikus perimétervédő amúgy, tehát egytől négyig azt mondom jó védő, csak az a baj, hogy center a posztja.
Igen, undersized, igen, sajnos alulméretezett. Tehát a pozíciós védekezésben sem a legjobb szerintem, tehát úgy, mint hogyha mentálisan, agyban sem lenne tökéletesebb a szempontból. Tehát nekem meggyőződésem, hogyha például Jokic agyát átraknád ugye Achiuvába, védekezésben is rengeteget fejlődni, még ehhez képest is. Mert
viszont ez azért jönni fog, tehát ne felejtjük el, hogy 20 éves.
Valószínűleg igen.
Ez lehet, hogy jönni fog. Azt is látjuk, hogy elkezdett triplázni, és valami 42%-kal triplázik az elmúlt 3 hétben már. Nem kevés kísérletből. Az lesz a durva, hogy Achiuvából gyakorlatilag egy ilyen 3-as-4-est fog nevelni a Raptors. Most ezt tényleg úgy értsétek, hogy nincs értelme annak feltétlenül, hogy ő centert fogjon, és hogyha tud triplázni, akkor abszolút nincs értelme annak, hogy ő támadja a gyűrűt, amiben szar. Úgyhogy igen. Lehet, hogy igen, a végén itt egy 3D lesz.
22 éves, 23 lesz, nem sokára. Nem,
bocsánat, igen. Igen.
Pici idősebb, de fiatal, még nagyon fiatal tényleg, tehát abszolút van benne potenciál, és triplázóként se írnám le, tehát nyilván a büntetőzése borzasztó, de ő is az érdekes típus lehet, aki talán majd egyszer jobban dobja a büntetőt, mint a
triplát,
most is ez van, nyilván nem számszerűleg gondolom, hiszen 59%-kal büntetőzik, de 36% sokkal jobb tripla százaléknak számít, mint ugye az 59%-os büntető. És valószínűleg egyébként matematikailag is talán már neki jobban megéri ezt.
Aha.
Nem fogom kiszámolni a matekot, de...
De hát most ha belegondolsz, akkor ugye 1,2 pont nagyjából egy dupla igen. büntető, miközben, hogy 36, hát hasonló, nagyjából most van így partiban a két dolog. Menjünk akkor Minnesotába, ahol amikor legutóbb rájuk néztünk, akkor ugye Flinchnek az egészen fantasztikus ötleteivel példáloztunk, ugye D'Angelo Russellt a Draymond Green szerepkörbe berakta védekezésbe, és ez nagyon működött. Gyakorlatilag ő fogja a legrosszabb pályán lévő embert, akiről le lehet segíteni, lehet az inkább a legrosszabb shooter, és egy ilyen védelem irányító, besegítő szerepe van, és hát nyilván a másik pedig, hogy eléggé másolják a Denvert, Karl Anthony Towns-zal, tehát Towns nem a palánk alatt védekezik, és beszéltünk arról, hogy ez a hedzselés, ez mivel jár, például azzal, hogy nagyon szörnyű védőlepattanózó csapat A Minnesota cserébe a védekezésük azért hatalmasat fejlődött. Nem akarom elismételni az előző adást, csak azért hoztam mindezt föl, hogy megnéztem, hogy ez még mindig működik-e, és gyakorlatilag ez még mindig működik. Tehát ilyen szempontból nem igazán volt változás. Ami fontos, hogy ugye a Minnesotának most egy ilyen hihetetlen ranja van, arra majd külön hozok statokat, de összességében D'Angelo Russell, Josh Okogin kívül még mindig a legjobb védőjük, hogyha a plusz-minusz, tehát az on-off-ot nézzük, bocsánat, nem a plusz-minusz, tehát Russell-el a pályán több mint 2 ponttal jobbak, és ez nem tűnik olyan soknak, már csak azért sem, mert nincs sok különbség védekezésben, és támadásban sem amúgy, a cserepad és a kezdő között. Nyilván ez azért is van, mert a 3 úgymond start, tehát Russell-t, Carl Anthony Towns-t és Edwards-ot folyamatosan így vagy úgy különböző kombinációkban a pályán tartja Flinch, tehát nem igazán vannak klasszikus pad ötösök fönt Minnesotában. Tehát bevezetésnek akkor én ennyit mondanék, hogy gyakorlatilag az az elképzelés, amit Flinch, akit én most már lassan top 10-be tennék az elmúlt másfél év alapján, vagy elmúlt egy év alapján inkább csak az edzők között, de top 15-be egészen biztosan, tényleg ő az MVP-jük, az igazi MVP-jük. Szóval amit ő elképzelt, az gyakorlatilag úgy tűnik, hogy egész szezonon át működött, és nagyon hihetetlen lesz ezt elmondani, ami azt mondta, top 10-ben van védekezésben és támadásban is. Védekezésben 10-ek, támadásban 6-ok. Ki gondolta volna ezt? Hihetetlen.
Nem én, és úgy néz ki, tényleg, hogy az egész franchise, mint hogyha kezdene megváltozni, ugye az új kisebbségi tulajdonos, így hívják ezt?
Azt hiszem, igen. A többségi
tulajdonosának, igen, mert furán hangzik ugye a kisebbség szó miatt. Szóval az új kisebbségi tulajdonosok, Mark Lowry és Alex Rodriguez, ugye a híres Alex Rodriguez, mert hogyha minden most elkezdene klappolni, és Taylor, ráadásul ugye Glenn Taylor lenyilatkozta a podcastjében, hogy az a terve a tulajoknak, hogy többségi tulajdonossá váljanak. Tényleg nem gondoltam volna, de nagyon úgy néz ki, hogy mindenféle szempontból jó irányba halad ez a csapat, amelyik nem öreg csapat egyébként, hanem kifejezetten fiatal társaság. Gyakorlatilag a Pat Beverly szerződés is rávilágított szépen arra, meg ugye a tárgyalások, hogy ők építenek most egy kultúrát. Én mondanám Pat Beverly-ről feltétlenül azt, hogy egy nagyon kultúrát valaki, de ugye, hogyha NBA kosárlabda kultúráról beszélünk, akkor egyébként tökéletes. Vagy én nagyon-nagyon vicces nyilatkozottam minap JJ Redick podcastjében, ugye, hogy Doncsicsot azért nehéz levédeni, mert egyszerre hihetetlenül fizikális és floppol, mint az állat, dobálja magát, és a következő mondat a Beverlynek az volt, hogy pontosan azt csinálja, amit én. Igen, és ezért ilyen idegesítő. És tényleg Petbe viselsz, hogy hihetetlenül fizikális, de amikor meg ugye visszakapja azt a fizikai hatást, akkor meg eldobja magát azonnal. Tehát borzasztóan nehéz lehet egy ilyen játékos ellen játszani a pálya mindkét oldalán. Én nem azt mondom, hogy Patrick Beverly is feltétlenül nagyon sokat hozzátette ez a kultúrához, de valamit én azt gondolom, hogy azért hozzátett. És az, hogy ők fejlődtek védekezésbe, az, hogy sokkal többet beszélnek, amit mindenki lenyilatkozott, milyenkor felmerül a kérdés, hogy eddig miért nem beszéltetek sokat, basszus, hát hogyha tudjátok, hogy ez a kulcsa, ez is a kulcsa jó védekezésnek, akkor miért nem pofáztok többet védekezésben? Na mindegy, szóval sokszor lehet, hogy ilyen tudatalatti dolog, hogy nem veszed észre, hogy nem beszélsz.
Hát meg ezt meg kell tanulni.
Szokássá kell válnia valószínűleg, hogy automatikusan beszélj és mondjad a többieknek, hogy hol vannak. És ebben egyébként nagyon jó D'Angelo Russell, tehát ezt figyeltem meg, hogy neki ugye megkérdőjelezhető volt, vagy talán még mindig a mentalitása, de nagyon-nagyon intelligens játékos egyébként.
Igen.
És én korábban mondtam róla, hogy nem feltétlenül legjobb kosár-IQ-val rendelkezik, de ezt így nagyjából revidálom ezt az álláspontot, mert tényleg kifejezetten okos játékos, aki talán már kicsit ilyen túlságosan okos, vagy ilyen túl dörzsölt, és tényleg nem az a típus, aki meg fog halni az edzőterembe azért, hogy ő jobb legyen, de pozitív NBA játékos, és azt mondja, ki kell mondanunk, amit nem gondoltunk volna szerintem pár éve.
Így van, azt szeretném még mondani, hogy jól sikerült végül is ez a tényleg pad végéről, vagy pad végi kategóriából kiépített, előkapott Vanderbilt, McDaniels, tehát hogy azok a játékosok, Novel, Reed, aki egy tök jó cserecenter, tehát hogy ezek a játékosok igazából ezt a zongoracipelést azt egészen fantasztikusan csinálják. Tehát, nyilván ez is a kultúra része, ezek a játékosok is azért tudtak kiteljesedni, és azért tudtak bőven az elvárások fölött teljesíteni, mert nem csak mert kisebb volt a szerepük, hanem mert egy olyan kultúra érkezett meg Minnesotába, és hát én itt megint vissza kell, hogy nyúljak az edzőhöz, tehát fantasztikus, amit csinált. És például Turin Prince sem az a típusú játékos, akiről azt képzelted el, hogy egy győztes kultúrának az aktív része. Tényleg extra. Na de, van három csapat, azt mondtam, aki nagyon jó matekból, és szerintem mindenki azt várja, hogy biztos a következő lesz, az nem. A Minnesota az. Szintén rámennek a matekra is. Ugye mondtam, hogy milyen szörnyű védőpattanózó csapat, ez már a 30. helyről a 28-ig sikerült előre menni, cserébe a 7. legjobb támadó pattanózó csapat, és emellett ők nagyon gyorsan játszanak, annyira, hogy a leggyorsabban a ligában, és rengeteg labdát szereznek, a második legtöbbet, tehát gyakorlatilag állandóan transitionben vannak, nem csoda, hogy ennyire hatékonyak. És hogy ez a run, ez a 9-1, amit most letoltak, hogy ez mi? Na hát mindenbe ment. Szóval azért fel kell hívnom a figyelmet, hogy ez túlteljesítés. A triplákat is baromi jól dobták, de a 101-es az ő tempójuk, tehát 101 labdabirtoklás van náluk meccsenként, a 103 volt ebben az időszakban, úgyhogy egészen elképesztően gyorsan is játszanak, és az elmúlt 10 meccs azzal telt, hogy rohantak és bedobták, és minden beesett nekik, viszont nézzünk arra rá, mielőtt még itt a Denvert kezdenénk el tőlük félteni, hogy a második legnehezebb sorsolásuk van hátra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Minnesota nem csinált mást ezzel, mint hogy bebetonozta magát a 7. helyre nyugaton.
Igen, és egyébként nagyon-nagyon érdekes, hogy én nem is emlékszem ilyen csapatra, még biztos volt, de nem ilyen szinten. Tehát ha most a mérlegükre nézünk, akkor mennyi 13 meccsel vannak? Talán most 50% felett vagy közel ehhez.
Mindjárt ránézek a mérlegükre, ezt kicsit húzásnak
43-20-ra 43-30-ra emlékeznék? De az meg nem, az meg sok meccs van.
41-30, tehát 11 meccsel.
41-30-11 meccsel, igen. Nem emlékszem ilyen két arcú csapatra, mert ugye ők nagyon jó, meglepően nagyon jó védekezéssel kezdték a szezon, és az segítette úgymond valamennyire őket át azon, hogy a támadó játékok pocsék volt. Mostanában pedig ez azért megfordult, és most támadásra ment nagyon, és ugye a védekezés esett vissza január 11 óta, főleg egyébként annak a line-upnak, ami ugye most a kezdők és a D'Angelo Russell, Pat Bev, Anthony Edwards, Jared Vanderbilt és ugye Cat, és most ugye Anthony Edwards kiválásával azért már 6,3 ponttal 100 labdabirtokásra levetítve túldobják őket, és mind a pálya mindkét oldalán, itt most a kezdő az kicsit visszaesett, és egyébként a védekezés is igaz, meg a támadásra is, szóval az lesz itt érdekes, hogyha Anthony Edwards, aztán most visszatért, vagy...
Igen.
Most visszatért, igen, tehát hogy mennyire tudják majd újra ezt a kiegyensúlyozott line-upot és kezdőtöst ugye megtalálni és használni, mert ez fog szerintem oda vezetni, hogy egyszerre tudjanak támadásban is és védekezésben is top 10-ben lenni. Nyilván nagyon-nagyon kell az, hogy ott legyen a kezdőben Vanderbilt is. Nyilvánvalóan az is kell szerintem, hogy Pat Bev ott legyen, ugye ez a sok beszéd, amit említettünk, sokat beszélgetni, átadni egymásnak ugye a játékosokat, levenni a terhet Russell válláról, ehhez az kell mindenképp, ugye, hogy Vanderbilt és Beverly is. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy most meg szinte kivétel nélkül a legnehezebb meccsapokat ugye ők fogják.
Igen.
A periméterem. Egyébként ez egy rohadt kiegyensúlyozott line-up. Én nem tudom, hogy mennyire playoff line-up, az nyilván várat még magára a válasz erre a kérdésre, de amit mostanában csinálnak, az a szenzációs, le a kalappal az edzők előtt.
Én még annyit tennék hozzá, hogy én is néztem ezt a visszaeső védekezést, brutálisan sokat faltolnak, szóval ez az a dolog, amit lehet, hogy egy ilyen típusú védekezésnél, ahol a magas embered is kint van, és tényleg a periméteren akarod megállítani az ellenfeledet, lehet, hogy elkerülhetetlen. Tehát valószínűleg az ilyen típusú védekezéseket nem tudod úgy megcsinálni, hogy ne faltolja. Behúzódósokat ugye sokkal-sokkal jobban. De jelenleg 30-ok ebben a tekintetben, tehát a leggyakrabban ellenük büntetőznek az ellenfelek.
Pincset hova sorolnád egyébként most, ha említettük ugye, hogy Gentry hol van, vagy hol nincs már most?
Ezt említettem neked, mármint itt a felvezetésemben, hogy Pincset már most lehet, hogy a top 10-be tenném, de
akkor az a gondolat hozzá, az valahogy kimondott nekem, akkor igen, aha. Nem egy rossz gondolat, hihetetlen. Nyilván részsikerek, de azok a részsikerek, amiket most elért velük, az szenzációs. Azt hozzátéve, hogy honnan jött ez a Wolves, és honnan jött, én azt gondolom, Towns is, mert hát Towns-t azért már kicsit leírtuk, mint elit játékost az elmúlt egy-két évben, nem? Tehát nyilván sosem mondtuk azt, hogy nem a legnagyobb, nem az egyik legnagyobb tehetség az NBA-nek, ez mindig egyértelmű volt, de valahogy soha nem tudta összerakni. Nyilván szegényt ugye hihetetlen sok tragédia is ért a pályán kívül, aztán ugye a Covid-dal ő maga is megszenvedett.
Én azt gondolom, hogy ahogy a Denvert másolja vele védekezésben és rendszerben, egy támadó rendszerben is egyébként, a Minnesota, úgy ő is jokicsosodik. Tehát egyértelmű, hogy hatalmasat, még sosem fog úgy passzolni, félreértés ne essék, hatalmasat lépett előre játékszervezésben, ugye nyilván sokkal jobb tripladobó és sokkal kevésbé domináns scorer úgy egyébként, de a saját erősségére építve ő nagyon beleállt ebbe a Denver másolásba, és nagyjából hasonló a működik a Minnesota is, tehát ne gondoljuk azt, hogy Minnesota az pick and rollozgat, meg nem tudom, nem. Megkapja Karl Anthony Towns, csak mondjuk nem feltétlenül Jokic helyein, hanem főleg nyilván a triplánál, mert akkora tripla veszély, és onnan ő passzol tovább, irányít, rajta keresztül megy a játék, szóval szerintem ez önmagában is nagyon jót tett neki. Én nem tudom, hogy néz-e Jokic meccseket, és ilyen szinten próbál másolni, de még ezt se tartom kizártnak, vagy még ezt is el tudnám képzelni.
Egyébként szkórerként szerintem nyilván idén azért jobb, tehát idén Jokic hihetetlen pontszerző szezont is fut, tehát nyilván idén még Townsnál is jobb, aki egyébként jellemzően azért hatékonyan volt nagyon sok évben, és idén is 64%-os TS, 61,2, ami hát gyakorlatilag ilyen volumen mellett én azt gondolom, hogy a legjobb scoring szezonja. Egyébként Townsnak volt már egy 64,6, és még egy 64,2 százalékos TSS szezonja a pontszerzőként, úgyhogy tényleg a liga egyik leghatékonyabb pontszerző magas embere.
Figyelj, amikor képes vagy 8-9 triplából 40%-ot dobni magas emberként, akkor nagyon jó lesz a TS.
Így van, bár egyébként ugye az idei évre levitte picit a tripla számait, ugye most már idézőjelesen csak 5-ször emeli rá, ami nagyon nagy visszaesés és a tavalyi 6,3-hoz is, de főleg a tavaly előtti 7,9-hoz képest, de összességében kiegyensúlyozottabb lett, és én annak ellenére is azt mondanám, hogy jobb játékszervező, hogy egyébként az assziszt száma is visszaestek, mert egyszerűen okosabb, jobban gondolkodik, jobban is támad szerintem, és összességében jobb játékosna, annak ellenére, hogy a pontátlaga is kicsit visszaesett, és egyébként ez egy érdekes kérdés mindig, hogy megnézett hatékonyságra, számokra, gyakorlatilag tök ugyanazt átlagolja, mint tavaly, sőt, rosszabbak az átlagai, mint tavaly előtt, vagy főleg az előtt, ahol tényleg ő egy nagyon komoly stat paddinget csinált, tehát így olyan mértékben gyűjtögette a statokat, hogy hihetetlen. Ugyanaz, ha megnézed a boxscore, de mégis látod, hogy lényegesen jobb játékos Matthews, mint akkor volt. Teljesen és egyébként ez egy hirtelen fordulat nála. Nem annyira régi fordulat, ez egy új keletű dolog.
Igen. Akkor menjünk Philadelphiába, ahol szintén nem rossz a matek, de nem ezt emelném ki. A Philadelphia 9. védekezésben, 13. támadásban Harden érkezésével kissé visszaesett a védekezés, és kissé feljavult a támadás, de meglepő. És hát ami náluk fontos az, hogy ugye nem adják el a labdát, nagyon vigyáznak rá, de hát cserében az egyik leglassabb csapat, tehát egyáltalán nem is nagyon erőltetik az olyan helyzeteket, ahol könnyen labdaeladásba torkolhat egy meggondolatlan gyors passz. Egyébként, ami fontos talán, hogy már azelőtt is egy tonna büntetőt dobtak, mielőtt Harden érkezett, és nem csak Embiid miatt, hanem ne felejtsük el, hogy az összes Duck Rivers csapat ezt csinálja. És persze az összes Duck Rivers csapat lassan játszik, és nem támadó pattanózik. De azért itt most tényleg tegyük hozzá, hogy az, ahogy már Embiid és Harden együtt a pályán állhat a büntetővonalra, az egyrészt liga első, másrészt pedig ilyen soha nem látott büntetőparádékat hozhat. Na, ez az egyik, amit velük kapcsolatban ki akartam emelni. A másik az az, hogy elképesztően hatékonyak, ha mégis rohannak, úgyhogy ez egy kicsit ilyen kettősség, és Hardennel még kevésbé rohansz, tehát ő aztán nem egy transition játékos, de mégis brutális ez az egész statisztika. Az ellenfelek labdaeladásának kikényszerítésében 17-ek, tehát középmezőnyben vannak, és közben turnoverek után ők szerzik az 5. legtöbb pontot. Ez azt jelenti, hogy egészen félelmetesen hatékonyak, amikor mégis rohannak, és felmerül az emberbe, hogy lehetne esetleg ebből több. Nem meglepő módon a legtöbb posztap a ligában, 8,4% a labdabirtoklásainak posztap, és a 3. legjobb hatékonyság, szóval teljesen indokolt is a történet. Itt átadnám a szót neked, Zoli, mert van egy meglepetés statisztikám, kíváncsi vagyok, hogy szóba kerül-e, vagy szóba jön-e valahogy.
Jó kérdés, ezt ugye olvastam a minap, hogy Harden lett az első játékos a Philly történetében, aki legalább 25 pontot, legalább 10 lepattanót, legalább 15 asszisztot és legalább 5 steal-t szerzett egy meccsen. Ez egy eléggé durva monster meccse volt védekezésben is. Azt tudom, hogy gyakorlatilag, és ugye itt hozzá kell tenni, hogy a Knicks-el is játszottak kétszer, és még nem igazán játszottak nagyon jó csapattal ugye a Nuggets-en kívül.
Jó irányba tapogatózol.
Na, szuper. De akkor itt lesz. De azt tudom, hogy egyre nagyon-nagyon jól működik a Harden Embiid duo. Harden semmilyen szinten nem korlátozta eddig, én azt gondolom, Embiid pontszerzését, sőt, Embiid gyakorlatilag 33 pont környéken átlagol, ha minden igaz eddig. Ugye a Harden-es meccseken lepattanózásban is nagyjából ugyanott van 11, körül 10-11 és 3,4 assziszt 50%-kal a mezőnyből, és hát Harden meg, ugye ez az ultradomináns volt neki ilyen szezonja, azt hiszem már a Rocketsben is, de transzáson egy szezonja még inkább, amikor ilyen bőven 10 assziszt felett átlagol, ugye most 12-4 elvileg, amiatt a Sixersben van, és így is majdnem 25 pont, és hát nagyon-nagyon jól dob a mezőnyből is egyébként, leszámítva egy-két meccset, de összességében azért eddig nagyon hatékony, és számomra támadásban nagyon-nagyon jól néz ki ez a duo.
Illetve amit korábban emlegettél a cserével kapcsolatban, hogy Maxinak jót fog tenni az, hogy egy kicsit kevesebbet van nála a labda, nyilván egyébként a minden, tehát vagy Harden, vagy Maxi ideális esetben mindig pályán van. Szerintem ez abszolút bejött. Tobias Harrisnek a dobásai és dobás száma esett vissza, vagy estek vissza jelentősen, de oké, nem néz ki rosszul ez a csapat.
Igen.
Azért most itt a cserehatáridő óta néztem, tehát ez nem feltétlenül az összes Harden-es meccs, 10-4. Ez nagyon jó szó ment a Philadelphia, 1,2-es net ratinggel.
Az mondjuk nem annyira nagyon jó.
Tehát a Memphis, aki ugyanúgy 10-4-et ment azóta, 8, nem tudom, hanyas net ratinggel tolja.
És ráadásul azért nem is olyan nagyon jó ellenfelek ellen. Jó, de ez meg érthető, tehát össze kell még állniuk.
Persze. Én csak azt mondom, hogy azért eléggé fölül teljesítették a net ratingjüket a csere óta.
Igen, viszont az meg egyébként logikus, hogy ők a clutchban nagyon jók lehetnek, mert még azt sem mondom, hogy feltétlenül értékesíteni kell azokat a dobásokat. Elég, ha az utolsó 8 percben dob, vagy az utolsó 6-7 percben mondjuk oda Harden 7-szer a büntetővonalra, Embiid meg 6-szor.
Aha.
Van belőle gyakorlatilag 10-11 pontod abból a 13 kísérletből, szóval még ebből a szempontból is nagyon-nagyon veszélyesek lehetnek majd, hogy az ilyen low scoring meccseket, ahol nem megy a dobás a play-ban egyik csapatnak, se tudjuk, hogy jönnek majd ilyenek, ott nagyon nehéz lesz megverni ezt a gárdát.
Igen, tehát a play-ban nyilván egyébként teljesen más kérdéseket kell majd feltenni, Hardent hogy lehet elbújtatni védekezésben, Tybalt hogy lehet elbújtatni támadásban. Igazából vége, ezt a két kérdést kell feltenni, és szerintem a másodikra nem is biztos, hogy van válasz.
Tybalt ugye sarok tripla, amit nyomnak mostanában, hogy lezavarod a sarokba, és azokat be kell dobnia.
Hát a playoffban ugye szerintem még csak rá se fognak nézni, sőt, így tapsikolni fognak neki, hogy dobjad. Tehát nem elég, hogy üresen hagyják, de gyakorlatilag drukkolnak neki, hogy rádobja.
Igen, mert egyébként úgy, hogy hiába nem rossz a százalék, azt hiszem, 36-37% körül van a szezonban talán.
A sarok tripla?
Nem a sarok tripla, nem úgy összességében tájbólnak a tripla százalék.
Azon nagyon meglepődnék.
Meglepődnél, mint hogy valami így emlékeznek a múltkor, de lehet, hogy keverem valakivel.
Rögtön megnézem neked, Zolikám. Matisse Thybulle tripla százaléka idén 29.
Akkor kevertem valakivel, igen. Az lesz érdekes kérdés, hogy esetleg, ha így csak és kizárólag a triplákat dobja rá, mint mondjuk a Nuggets ellen is a szembe vágott kettőt talán, le kell kergetni a sarokba is, és másképp nem, tehát nyilván még mint rollman, meg mint elzárásokat adó támadó játékos úgy lehet értéke, de igen, amíg ezt a triplát nem, legalább a sarok trippet nem kezdi mondjuk ilyen 35-36%-kal bevágni, addig azért nehéz.
Igen. Amit még a Philly-vel kapcsolatban el akartam mondani, hogy nem ám azt akarom ezzel mondani, hogy a Philly garantáltan rosszabb csapat annál, mint aminek kinéz, csak fontos megjegyeznünk, hogy volt némi szerencséjük az elmúlt időszakban, legalábbis statisztikai szempontból, illetve azt is szerintem fontos megjegyezni, hogy a Philly játékos kerete, bár egyébként nagyon vékony, de ez a playoffban nem lesz akkora probléma. Cserébe az edzőjük, Doc Rivers, akit már biztos nem tennék egyébként, most tényleg, tehát le kell ezekkel a dolgokkal számolni, jelenleg szerintem top 20-ba sincs Doc Rivers edzőként, de top 15-be már nem raknám be, és playoff edzőként, na az az egyik kifejezett gyengesége, tehát hogy tök jó, hogy mindig csak azt nézzük, hogy milyen a keret. Itt az alapszakaszban azt gondolom, hogy ez a keret nagyon szűkös, és emiatt akár még egy kisebb visszaesés is simán benne van a pakliban nekik. Rögtön ránézek, hogy milyen erős a sorsolásuk. Semmi extra 13. középen vannak. Mindegy, nem fogadnék arra feltétlenül, hogy ők nyerik keletet, mondjuk így, de cserébe viszont a rájátszásba nem számít majd ennyire az, hogy ez egy szűk keret, ott meg majd Duck Rivers fog számítani, és hogyha a Philly-nek esetleg nem jön össze a rájátszás, akkor én azt gondolom, hogy Duck Rivers lesz az első számú oka. Ezt most kicsit így a Harden hétereknek is mondom, hogy Harden, és emiatt tényleg lehet utálni, leszarta ezt a brooklyni szezont, ezt szerintem most már teljesen egyértelműen kijelenthetjük, de ebben ki akarom azért kérni a véleményed, Zoli. Nekem ilyen érzésem van, Philadelphiába védekezésbe és támadásba is szintet lépett, gyakorlatilag azonnal, amint pályára került.
Ah, nem a kérdés. Most ha nagyon naív akarok lenni, akkor feltetném a kérdést, hogy hát, és mi van, hogyha volt már egy sérülés, amit ugye az utolsó hetekben is ápolgatott, meg ápolgatni kellett, ami nek persze volt is egyébként nyoma, tehát ő le is nyilatkozta, meg volt meccs is, amit az kihagyott, ha jól emlékszem, de mégis azért basszus varázsütésre hirtelen jobban lett egy, nem tudom, 4-5 napon belül, amikor át, ugye emlékszem, még Barkley viccelt is vele, hogy az All-Star-nál LeBron eltakarta az arcot, annyira rögött, hogy most már James most már egészséges, új csapatban van. És hát gyakorlatilag tényleg ez történt. Lehet, hogy tényleg sérült volt előtte, de hát azért az úgynevezett közvetett bizonyítékok nem erre utalnak, mert ugye hát azt ma már tudjuk, hogy ő elterjesztett egy pletykát, de nem akarta. Konkrétan akivel elterjesztette ezt a pletykát, nekik megmondta, hogy nem szeretné, ha ő lenne mögötte, és ha bárki tudná, hogy ő van mögötte. Itt persze nevetséges volt ez a kérdés, mert így is mindenki megtudta, hogy ő van mögötte, és így még gázabb, úgymond.
Akinek még nem esett le, arról beszélünk, hogy gyakorlatilag cserét kért, vagy legalábbis megmondta, hogy nem érzi jól magát Brooklynban, van, nem feltétlenül hosszabbít. Igen.
Szóval Harden egy érdekes játékos, és nyilván itt benne lehet Philly fanokban is, vagy főleg bennük az a félelem, hogy oké, most tök jól érzi magát James, de meddig lesz az így? Mert eddig akármilyen csapatnál volt, előbb-utóbb elidegenedett, a másik sztárjától elidegenedett, ugye a csapattól is, nem tudom, hogy itt ez másképp lesz-e. Egy jó gyógyír van erre, illetve megelőző csapás, meg kell nyerni a bajnokságot, és akkor valószínűleg nem lesz problémája. Minden más esetben előbb-utóbb azért valami szerintem felszínre fog jönni nála, mert mindig ez történik.
Szerintem sokat segíthet, hogy itt most megint nem az van, mint mondjuk Houstonban volt, hogy ő az első számú ember, és hozzá kell illeszteni mindent, és egy kicsit azért nyilván erről volt szó Brooklynban is, mert hogy oké, talán Durantet jobb játékosnak tartjuk, de Harden köré kellett mindent szervezni. Kyrie Irving azonnal lenyilatkozta, nem én vagyok az irányító, én a kettes vagyok. Harden és Embiid kapcsolata annyiból más lesz, hogy itt igenis minden Embiid köré szerveződik majd, és nyilván Harden, mint playmaker, kiváló fit, tehát Embiid mellé jó egy ilyen játékos, nem kell nagyon átalakítani a dolgokat, de azért itt, hogy úgy mondjam, Hardennek sokkal inkább tiszta lehet az, hogy mit kell csinálnia, adott a feladat, és nem az ő vállát terheli minden felelősség, mint mondjuk Houstonban, nem ő neki kell elvinni a balhét. Nem rossz szituáció ez azért arra, hogy esetleg Harden jól is játszon, és ne is idegenedjen el a csapattársaitól, úgyhogy én ebben egy kicsit bizakodó vagyok, mert nem arról van szó, hogy Harden önmagában egy fücsi fej, és mindenkit kiutál maga körül, tehát nyilván nem egy ilyen játékosról van szó, hanem inkább arról, hogy nem olyan könnyű őt és az ő játékstílusát és az ő védekezését beilleszteni egy csapatba. De szerintem Philadelphiába erre nagyobb esély van, mint akár Brooklynban volt, vagy akár mondjuk a Westbrook-Chris Paul kísérleteket nézve Houstonban.
Igen, ebben így egyetértek abszolút. Nyilván az is segít, hogy már idősebb, tehát ő 33 vagy 32, lehet, hogy már 33-at is betöltötte, és ami kulcs szerintem, hogy valószínűleg, de ez nyilván csak tipp, most már minden áron nyerni akar, és hajlandó picit simulékonyabban is igazodni ehhez, míg nekem meggyőződésem, hogy ő 27-28-29 éves korában igen, akkor is nyerni akart, de saját maga módján is mindenképpen úgy akart nyerni, ahogy azt ő elképzelte.
Azt szerintem egy jó végszó is itt a Philadelphia elemzésénél, és az adás esetében szintén. A jövő héten még lesz egy a maradék 6 csapat, még lesz egy overreactionünk, és valószínűleg, nem vagyok benne biztos, de az is elképzelhető, hogy még talán egy rookie watch belefér az idei szezonba, ugye egy harmadik, hogy aztán már tényleg rákanyarodjunk a playoffra, jöjjenek a búcsúk a csapatoktól, jöjjön majd a play-in felvezetése, úgyhogy bőven-bőven lesz téma a következő hetekben is. Zoli, neked pedig nagyon köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem, nagyon-nagyon várom a playoffot. Most már ezt valószínűleg minden adás végén el fogom mondani, amíg el nem érkezik. És köszönjük a néző hallgatóinknak, hogy hallgatnak minket, támogatnak minket. Jelentkezünk majd a többivel lesznek. Ugye azokat a projekteket, amikről beszéltünk, nem hagytuk abba. Folytatjuk majd a diskurzust róla, és előbb-utóbb valószínűleg realizálni is fogjuk őket, úgyhogy nagyon várjuk.
És az is mutatja, hogy ez az alapszakasz, ez sokkal minőségebbre sikerült, mint az elmúlt években bármelyik, hogy Zoli sokkal később kezdte ezt a mondogatni, hogy a playoffot mennyire várja. És ezzel egyébként maximálisan így érzem, hogy szerintem ez egy szuper alapszakasz, rég nem láttunk már ennyire jó alapszakasz.
Igen, nagyon izgalmas egyébként az MVP csata is, valószínűleg Embiid fogja megnyerni, de nagyon közel van, hát Jokic mindenképp, és egyébként Giannisnak is nagyon közel kéne lennie, de így a jelek, meg a, ugye az ESPN ilyen belső felmérése, draw poll, vagy hogy hívják ezt, az azt mutatja, hogy valószínűleg nem Giannis fog azért nyerni, hanem ez Embiid és Jokic között fog eldőlni, ami mindkettőjük számára ugye rendben van, mind a ketten nyilatkozták, nyilván Embiid azért nagyon-nagyon szeretné, még valószínűleg Jokicnál is jobban, hiszen ugye neki ez lenne, hogy ez lesz az első, és hát a kiemelések azok meg valószínűleg az utolsó napokban fognak eldőlni teljes mértékben.
Uh-huh. Ezen kívül a play-in történet is megint működik, kevés csapat tankol, jó, mondjuk nem is lesz olyan jó a draft, szóval nagyon sok pozitívum van ennek az alapszakasznak. Na, akkor még egyszer, szia Zoli!
Örültem, sziasztok!
Kedves hallgatók, tehát hamarosan jövünk, addig is minden jót nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.